Áldott feltámadás ünnepet kívánok nektek. Az egyház legnagyobb ünnepe a húsvét. Az Úr Jézus maga mondja a megáldoztatása, a keresztre feszítését megelőzően, hogy ezért az óráért jöttem. Hogy születésének a célja a megváltás volt, születésének célja a szenvedés, a kereszt, halál volt, de nem ért itt véget, hanem a diadalmas, dicsőséges feltámadás koronázta meg az ő áldozatát. Ezért nekünk a húsvét ünnepe, evangéliumi hívőknek egy örömünnep. Nem a gyász ideje, nem egy személyt gyászolunk, aki meghalt, még nagypénteken sem, amikor megemlékezünk szenvedéseiről, hanem nagypénteken is átsüt a reménység. A feltámadás dicsőséges diadala, hatalma, ereje, hogy Jézus Krisztus valóban megfeszítetett, vére kifolyt, ami vétkeinkért, bűneinkért, de ott a kereszten nyilvánosan megszégyenítette a fejdelemséget és hatalmasságokat, és vére által nekünk bűnbocsánatot és örök életet szerzett. Hatalmasan bizonyította, hogy ő Istennek fia a feltámadása dicsőségével. Vasárnap hajnalban mentek az asszonyok egy halotthoz. Mentek, hogy egy testet bebalzsamozzanak. És az angyalok azt mondják, miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt, halleluja. Ami megváltón Krisztusunk, egy élő Isten. Húsvétkor nem kell elzarándokolnunk egy sírbolthoz, nem kell virágokat vagy koszorút vinnünk, megemlékezve a mi hősünkről, az ő sírja üres. Halleluja. Isten az élet diadalát mutatta be a halál felett húsvétkor, és ez lehet nekünk hívőknek az életnek reménysége, amely átvisz a legsötétebb helyeken is. Dávid azt mondja, ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek. A te vesződ és botod megvigasztal engem. Azt is mondja Dávid, hogy rátekintek, és porram csordultig van, hálával, dicsőséggel, örömmel, reménységgel, hogy a síralom völgyét az életnek forrásaivá változtatjátok, mondja a próféta szava. Ezékiel próféta könyvének 37. fejezetében az első verstől a 14. versig olvassuk Isten igéjét, amely már az elvesztett Jeruzsálem, a leégett város, az elpusztult templom híre, amikor eljut Ezékielhez, ezt követően kapja Istennek üzenetét, ezek a szakaszok már Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetétől, a remény szavai, pedig ekkor lenne a gyásznak a helyi emberi értelmezés szerint, amikor már minden elveszett, nincs semmi remény. Deportálják az utolsó zsidókat, és a maradék is lázadozik, ahogy Jeremiás próféta könyvéből olvassuk. Egyiptomban menekülnek az Isten oltalmazó kegyelme helyett, Egyiptomban keresnek menedéket, és Jeremiás által szól Isten igéje, ha a föld végső határaig mennétek is, Isten keze utolér benneteket. Mert istentelenül éltetek, és nem bíztok a mindenható egy igaz örök Istenben. És Istennek a szava, a remény üzenete, a hűség üzenete, Isten szeretetének üzenete elérkezik a fogságban lévőkhöz, Ezékiel a fogság profétája által, a Kebár folyónál, amely mellékfolyója volt az Eufrátesznek, valószínűleg istentiszteleti hely volt, imádkozás hely volt, akkor valószínűleg nem voltak még, ugye templom nem volt, az első években járunk, amikor profétál ott és szolgál Ezékiel. A második hulláma a foglyoknak, mint egy ötödik éve ott van már a fogságban, és Ezékielen keresztül megszólítja ezt a teljes reményvesztett állapotban lévő népet ezekkel a szavakkal, a profétai szavakkal. Az Úr megragadott engem, Ezékiel 37.1-től. Elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt a csontokkal. Végig vezetett közöttük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Én pedig így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Ekkor ezt mondta nekem, profétálj e csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, aztán lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerülnek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Ekkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem, akkor lélek szállt beléjük, és életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael háza, amely most, ezt mondja, elszáradtak csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Ezért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Ekkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Meg is teszem, amit mondtam. Így szól az Úr. Nagyon erős kijelentés, aztán folytatásban pedig arról is kap prófétai kijelentés a két fa összeillesztésében, Izrael és Júlia fájának összeillesztésében, hogy egy néppé formálja a Rubán király idejében ketté szakadt törzseket, Izrael népét, egy helyreállítás fog megtörténni Ezékiel által adott profécia szerint. 722 Krisztus előtt az az időpont, amikor az északi királyságot az asszír seregek leigázzák, deportálják az északi királyságban élőket, messzeföldre, Babilóniába, majd 612-ben a asszír birodalom, az új babilon birodalom által legyőzetik, és a sereg az egyiptomi sereggel megütközik, és elsöpri az egyiptomi sereget, megveri ebben a csatában. Előtte Júdea királya, Jósiás bátorságot vesz, és kivonul a délről érkező egyiptomi sereggel szemben, és percek alatt rombázúzza Egyiptom a júdeai sereget. Azt mondja az írás, úgy fogalmaz, hogy megölte Megiddónál, ahogy meglátta. Tehát szinte semmi ellenállást nem tudta tanúsítani az egyiptomi sereggel szemben Júdea hadserege, és ott vesztette életét Jósiás, egyébként a reformer király. Később, nem sokkal később föllázad Júdea királya az új babiloni birodalom királya ellen, és haragjában Nebukadnezar nagy sereget küld Júdeába, és mintegy 10 000 foglyot ejt. Az első esetben, amikor megver Egyiptomot, az új babiloni birodalom serege délre nyomul, Filiszteus földig, és ekkor viszik el a nemeseket, köztük Dánielt és társait is, majd a második csatavesztéskor, amikor 10 000 rabot visznek Babiloniába, a Kebár folyó környékére, akkor viszik Ezékielt is el, és ott éri majd a hír Ezékielt az első foglyok érkezésekor, hogy elpusztult Jeruzsálem, felégették a várost, és elpusztult a templom is, a földet tették egyenlővé a babiloni seregek. Gondoljunk bele, Ezékiel pap volt. Mintegy 25 éves lehetett, amikor elvitték fogságba, és arról kellett profétálnia, hogy nincs remény a hazatérésre. Az első szakaszban, a proféciájának, könyvének első szakaszaiban azt olvassuk, hogy ítéletet kellett hirdetnie, úgyhogy 30 éves korában az a reménysége volt, hogy ő is a papi szolgálatot tudja felvállalni, ahogy a Mózes könyve, negyedik könyve, negyedik rész, harmadik versében olvassuk, hogy 30 életévüket, amikor betöltötték, a papi származásúak, a levita származású zsidók akkor szolgálba állhattak, ezért állt szolgálba a mi nagy főpapunk. A Dávid házából származó új papságnak a feje, a názareti Jézus 30 éves korában lépett szolgálatba, éppen a zsidó, ugye a Mózes törvénye szerint. És gondoljunk bele, hogy Ezékiel hallja a hírt a Kebár folyó környékén az első menekültektől, hogy elpusztult a templom, és esélye sincs arra, hogy ő szolgálba álljon. Isten azonban ezen a helyen a fogsága 5. évében szólítja meg, és azt mondja, hogy légy az én szolgám, Ezékiel, légy az én prófétám, légy az én szócsövem. És így kezd prófétálni az deportált nép között. Mit látunk? A történet a próféta szemével olyan, mint ha mi néznénk. Emberfia, így szólítja meg az Isten Ezékielt. Akár te és én is lehetnénk. Emberfia, törékeny, csak ember. Nem vagy Isten. Isten nem számol azzal, hogy te Isten vagy. Isten nem számol azzal, hogy neked isteni képességeid legyenek. Isten nem számol azzal, hogy te csodát tudsz tenni. Isten nem számol azzal, hogy a hajadnál fogva ki tudod magad húzni a problémáidból. Isten nem számol azzal, hogy bárkit életre tudsz kelteni. Isten nem számol azzal, hogy bárkit a válladra vehetsz és bevéted a mennyországba. Isten nem számol azzal, hogy meg tudod változtatni az életedet. Isten nem számol azzal, hogy meg tudod menteni az életedet, vagy magadnak bűnbocsánatot tudsz szerezni, vagy elég jó tudsz lenni, hogy a mennybe juss. Emberfia. A proféta szemével nézve ezt a völgyet, száraz csontok hevernek mindenfelé, amerre a szem ellát. Rengeteg csont, hatalmas sereg csontjai. Írtózatosan nagy sereg csontjai, mely elbukott az ellenséggel szemben, mindegy szálig elhullottak a vitézek. Megdöbbentő lehetett szembesülni Ezékielnek azzal, hogy egy jól felszerelt, hatalmas hadsereg ilyen könnyen és így pusztító módon elbukott az ellenséggel szemben. Nem a nagy létszámú hadsereg, nem a tankokkal, rakétákkal, ballisztikus rakétákkal, atomrakétákkal felszerelt sereg védi meg az életedet. Ne bízz emberi eszközökben, ne bízz hatalmasokban, ne bízz az emberi erőben, a tudásban, a képességben, emberfia. A Zsoltárok könyvében és Jeremiás proféta által is megszólalnak Isten szavai, mint egy megvilágítva a helyzetet. Ugye Jeremiás kortársa volt Ezékielnek, Jeremiás Jeruzsálemben, egészen végig a Jeruzsálem pusztolásaig ott van, és prófétál, ekközben pedig Ezékiel a fogságba vitt nép között végzi az Istentől elhívott prófétai szolgálatát. A Zsoltár könyvében Dávid király, a Zsoltár könyvében ezt olvassuk, az Isten félelemről, az egészséges hitről, mint egy figyelmeztetés. Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik az Úr. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik szeretetében bíznak. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet. Jeremiás így szól, ez a Zsoltárok 147-ből volt, Jeremiás 17-ben pedig így szól Isten igéje, ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek között a pusztában, szikes, lakatlan földön, de áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizadalma. Mert olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Családabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná ki ismerni? Én az Úr vagyok, a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Megdöbbentő, sötét és rémisztő lehetett a proféta számára az elétáruló kép. Ami pedig csak fokozta a félelmét, az a mindenható kérdése volt. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Hát mit lehet egy ilyen kérdésre válaszolni, amikor szembesülünk a szörnyű valósággal? Olyan élethelyzetekkel, amelyek úgy néznek ki, mint a száraz csontok. Teljesen kiaszottak, kiszáradtak, nincs bennük már semmi, ami az élet reményét keltené bennünk, ha csak halványan is. Hányan és hányan jutnak el napjainkban is, és adják fel a reményt ilyen szituációkban és küzdelmek között. Amikor a reménykedtek valamiben, de a reményük szertefoszlik, és nem teljesedett be a reménységük. Vártak valami jót, és mégis rossz következett. Emberek jutnak el a feladásig. A másokról vagy önmagukról való lemondásig. Családok hulnak, és morzsolódnak fel. Házaspárok jutnak el a válasz széléig. Teljes reménység, reménytelenség és sötétség képez. Mindenfelé száraz csontok. Élete kell nekem még, emberfia. A nagypéntek emberi szemmel az egyik legsötétebb nap. Így látták a tanítványok is. A nagy szombat a csend félelmetessége. Félelmetes csend. Rettenetes csend. Emlékezzetek, hogy még vasárnap feltámadásakor is Jézust úgy fogadják a tanítványok, hogy azt mondja, az ajtókat bezárták, mert féltek. A reménytelenségből félelem fakad. A félelemből rettegés. A rettegésből megbénultság. Mit mondjon hát a proféta? Mit válaszoljon? Emberfia, életre kelnek ezek még. Mit feleljen Istennek? Mint mondtam, Ezékiel könyvében mindegy 93 alkalommal nevezi Ezékielt emberfiának. Isten 93-szor emlékezteti, hogy tudom a törékenységedet. Ismerlek, Ezékiel. Tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben vagy. Tudom, hogy borzasztó nehéz nap mint nap profétálni. És tudom, borzasztó nehéz most azoknak a híreknek hallott, hogy elpusztult Jeruzsálem és a templom, arról profétálni, lesz egy új templom, egy örökkévaló, egy dicsőséges. Tudom, hogy nehéz, Ezékiel. Tudom, hogy te csak ember vagy. De most emeld fel a szemedet és nézd rám. Lehetséges-e az, hogy ezek újra élnek? A názareti Jézus magát nevezi emberfiának. Több helyen is. Azonban ez teljesen más jelent. Nem a törékenységet, az esendőséget, a reményvesztettségre való hajlamot, hanem az azonosulás veled és velem. Azt jelenti, hogy valóban emberi lett az Isten fia, hogy amikor megszúrod az ujjad hegyét tűvel, és milyen fájdalmas, hogy alámegy egy szilánk a körmödnek, vagy egy pici kis szilánk darab belemegy a húsodba, hogy tud az fájni? Gondoljatok bele a mi Urunk Krisztus szenvedéseibe, a kereszt szenvedéseibe, az irgalmatlan tövis koronának a húsába, a koponya csontjáig való belehúzásába, beledöfésébe. Gondoljatok bele a kalapácsütésekbe, a durva szegekbe, a durva fába, az összeroncsolt testébe, a sebekbe, a fájdalmakba. Gondoljatok bele az azt megelőző árulásba, a hátatfordításba, a hamis tanukba, a gyilkost választásba, a helyette, az igaz, a szent, az Isten fia helyett. Milyen fájdalmak járták át az ő szívét. Amilyen fájdalom átjárhatja a te szívedet. Amilyen csalódás érhet téged. Amilyen gyötrelem lehet az árulást átélni. Mindenben embernek bizonyult ezek tekintetében. De feltámadásában és az életében végzett csodáiban nyilvánvaló lett, hogy ő valóságos Isten is egyben. Másképpen hangzik Jézusra az emberfia kifejezés, mint Ezékielre. Ezékielre úgy hangzik az ember, mint te vagy én. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, mondja Jakab. Az Isten fiára azonban emberré lett az Isten. Teljesen emberré lett, de tökéletesen Isten maradt. Én így feleltem. Tanuljunk Ezékieltől. Nagyon okosan és bölcsen felelt ebbe a szorult helyzetbe. Én így feleltem. Ó, Uram, te tudod. Egyrészt nekem fogalmam sincs, másrészt nem is hiszem, hogy ebből lehet-e bármi, hogy mit akarsz csinálni, csak te tudod, meg ezt úgy is lehet érteni, te tudod. Te meg tudod tenni, hogy aztán ezt hogyan értsük. Isten a szívek vizsgálója. A lelkek megítélője. De nem is forszírozza Isten. Azt mondta, Isten neki, jól van, persze, én tényleg tudom. Akkor most a szádba adom a teremtés igéjét. Ki fogod mondani a teremtő szót, mint amit én kimondtam a Mózes első könyvében leírtak szerint. Legyen. Megformáltam az alaktalan testet, és szellememet leheltem az alaktalan testbe, és így lett élővé. Ezékiel, szádba adom a teremtő igémet, mondd ki, és megtörténik a teremtés. A halálból élet fakad. Az én igém által, a teremtő szó által. Ha valaki tehet itt valamit, egyedül te vagy, ó Isten. Én csak ember vagyok. Nem tehetek semmit, hogy ezek életre keljenek. Mindkettő benne van. Mindkét gondolat benne van Ezékiel válaszában. Az asszonyok vasárnap hajnalban, mint mondtam, a halott Jézushoz mentek. Vitték a balzsamozás kellékeit. De bátor, őszinte szeretetük sokkal többet találkozott, mint amit ők reméltek vala is. Ők a halott mesterhez mentek, és a feltámadott Krisztussal találkoztak. Van-e Isten számára lehetetlen? A látomás egy nagy sereg maradványait tárta Ezékiel elé, csontokat, amerre a szem ellát. Holttestek olyan régóta feküdtek ott, hogy szárazzá váltak még a csontok is. És azt is világossá teszi a lejegyzett profécia, hogy akkor ezt mondta nekem az Úr, emberfia, ez a sok csont ízel egész háza, amely most ezt mondja, figyeljetek, elszáradtak csontjaink, és elveszett reménységünk, végünk van. Ezért prófétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr. Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken, akkor megtudjátok, hogy én az Úr meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ezékiel próféta könyvében egy 65 alkalommal van lejegyezve, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az ítélet igénél és a reménység igénél is. Ezek a, itt is többször is találjuk ebben a szakaszban, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor szembesültök és látjátok az én hatalmam tetteit. Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki mindezt kimondtam. Jeremiás próféta által ezt mondja Istennek az igéje, Jeremiás 32:27-ben, én vagyok az Úr, minden élőnek Istene. Van-e számomra lehetetlen? Akkor hangzanak el Istennek ezek a szavai, amikor azt mondja Jeremiásnak, miután prófétál, hogy elpusztul a város, ostrom alá van már véve Jeruzsálem, és gyakorlatilag napok, hónapok vannak az elbukásáig, hogy menj és vegyél egy földet. Vegyél egy földterületet. Látszólag értelmetlen. Zárd le cserépedényben, hogy ne sérüljön a pergamen. Ne sérüljön a szerződés. Mert lesz még idő, amikor földeket, szőlőket és házakat vásárolnak Izraelben. Isten megkérdezi tőled és tőlem ma, van-e számomra lehetetlen? Emberfia, mit hiszel? Hogyan nézel körül életed romjaira? Hogyan nézel lehetetlen helyzetekre, szituációkra, betegségekre, nyomorúságra, szenvedésre, bajra? Van-e számomra lehetetlen? Isten szemével nézve a történetet egészen más kép tárul elénk. A proféta szemével és a mi szemünkkel nézve, a proféta mi vagyunk ott, az emberfia, az ember, a törékeny, az esendő, a hajlamos a bűnre, a csüggedésre, a reményvesztett állapotra. De mit lát Isten? Nincs olyan emberileg kilátást annak elveszettnek tűnő, száraz csontáhozott helyzet, személy kapcsolat, amit Isten életre ne tudnak elteni. Így látja Isten. Nincs olyan helyzet. A másik, amely Isten szemszögéből látszik, hogy Isten hűséges és szerető Isten. És ebből a hűségből és szeretetből fakad az üzenet, amelyet megfogalmaz az Isten Ezékiel próféta által. Ezékiel, nem kell csodát tenned, te csak mondd ki a teremtő szót. Ekkor ezt mondta nekem, prófétálj e csontoknak. Döbbenetes, nem? Mondd ki a hitnek beszédét, az én igémet, a reménytelen élt helyzetben. Vald meg, ahogy hallottuk itt a bevezetőben, hogy hiszel a feltámadásban. Vald meg, hogy hiszel egy élő Istenben. Mondd ki az igét, amit a szíved ehhez. Kutasd az írásokat. Fogadj be igét. Ebben van a gyógyulásod. Orvosok segíthetnek. Gyógykezelés segíthet. De az igazi gyógyulás Istennél van. Csak ő tudja megáldani a pirulákat. Csak ő tudja megáldani a röntgenképet vizsgáló orvosokat. Csak ő tudja megáldani a műtőben lévő orvost, hogy pont azt is pontot is pont úgy. Csak ő tudja megáldani a daganos beteget, hogy eltűnjön a daganat. Csak ő tudja megáldani az agyban a foltot, amire nem tudnak válasz, hogy eltűnjön. Istennek hatalma van csodát tenni. De csak mondd ki, én ember vagyok, de te Isten. Te tudod, Uram. Te tudod, Uram, egyedül. Te tudod, mit akarsz tenni. Te tudod, mit szeretnél tenni. De te meg tudod tenni. Bármi legyen is az. Profétálj a csontoknak. Profétálj a csontokról. Mondd nekik. Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Értelmetlen őrület. Ez a hit. Ez a hit. 25-ször hívtad, és elhívod még egyszer. És azt mondja, most élet meg bennem, hogy elmenjek az evangelizációra. Most jött el az idő. És milyen jó, hogy a 26. alkalomra nem adtad fel. Nem mondtál le róla. Hanem kimondtad azt, amit az Úr rád bízott. Így szól az én Uram, az Úr, ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel. Azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem, amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. A száraz csontok Isten szavára engedtek. A halálból élet fakad. De ki kell mondani az Úr szavát. A Római Levél 10. részében ezt olvassuk. De hogyan hívják segítségül, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? A hit tehát hallásból van. A hallás pedig Isten igéje, Isten szava által. Újjászületés a Szent Szellem és az ige által. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram, az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehely ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát prófétáltam, ahogy megparancsolta nekem, akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Nézzünk most meg egy videóbejátszást ezzel kapcsolatosan. Kicsit vizuálisan is ellenedjen meg előttünk mindaz, ami Isten igében itt le van írva. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Ilyen döbbenetes dolog, hogy csontok, inak hús és bőr fette be a csontokat, fizikailag épnek tűntek, de nem volt még bennük élet. Én mondtam, a teremtés igéi ezek, a teremtés könyvére utaló igék, az újjáteremtés, amely megjelenik Názáreti Jézus tanításában, az újjászületés igéi. Így felelt Jézus. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Szent Szellemtől, nem mehet be Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami a Szent Szellemtől született, szellem az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked. Újonnan kell születnetek. Amikor azt mondja Ezékiel által az Úr, hogy a négy, és az Istennek a prófétai szava, hogy négy égtáj felől jött az Isten szelleme, akkor pontosan arról van szó, amikor Jézus azt mondja Nikodémusnak, ott azon az éjszakán, nem tudjátok honnan jön, és nem tudjátok hova megy. Négy égtáj felől nem lehet megmondani, hogy honnan. Isten szelleme csodálatos módon munkálkodik az emberek szívében. De csak mondd ki Istennek a szavát. Mondj bátorítást, mondj vigasztalást, közöld Istennek szeretetét, szóld Istennek beszédét, mondd az evangéliumot. Hirdesd az embereknek Isten szeretetét és kegyelmét. Légy hűséges és türelmes Istenhez, és ebből fakadóan emberekhez. És várd, hogy Isten szellem egyszer csak eljön. És azt fogják mondani, nem voltam kész, de most kész vagyok. Eddig csak kerestem, de most megtalált az Isten. De jó, hogy nem mondtál el rólam 10, 12, 15, 20 évig sem. 30, 40, 50 évig sem. Hogy imádkoztál, könyörögtél, hogy nem adtad fel. Száraz csont voltam, most már én is látom. Akkor nem tudtam magamról, hogy halott vagyok. Halottabb, mint ez a fa. De te ennek ellenére tudtad, hogy az igazi élet az felülről születik. Az igazi élet az élő szó, a Szent Szellem által megelevenített szó által kelti életre holtat. Így történt a teremtéskor. Isten szelleme lebegett a vizek felett, és Isten szólt, és Isten szelleme megelevenítette Istennek beszédét, és előállt a nem láthatóból a látható. Ami nem volt, íme létezett. Amit nem lehetett látni, megvalósult. A feltámadás evangéliuma része volt az apostoli igehirdetésnek, és része volt a szentek bizonyságtételének. Hogy a bevezetőben hallottuk, húsvétkor így szóltak, feltámadt az Úr. Valóban, bizonnyal feltámadt, válaszolta Isten népe. Hitvallásként hiszünk abban, hogy Jézus feltámadt, mert magunk is átéltük az újjászületés csodáját. A megjelenítő szellemnek munkáját. Ahogy mondtam, más vallásalapítók sírjai látogathatók. Jézus sírja a mai napig is üres. Ki van írva, hogy nincs itt, feltámadt. Miért keresitek a holtak közt az élőt? Nem egy temetőbe megyünk húsvétkor istentiszteletet tartani, hanem az élőkkel együtt. Azért jöttünk el ma Isten népe közé, hogy az élőkkel együtt magasztaljuk és dicsérjük az Urat, mert ahogy a próféta mondja, aki él, az dicsőít téged. A holtak hazában nem magasztalak téged, Uram. Aki él, az dicsőít téged. Halleluja! Aki él, azon látszik. Minimum mosolyog. Ó, oh, halleluja! Feltámadt az Úr, húsvét van! Oh, oh. Nem fékezett habzású mosószer. Buzog benne a lélek. Persze, habitustól függően, de azért buzog. Nem savanyú borka. Nem 3-4 méter mélyen járja az életét, mint aki a sötétben van, mint akinek nincs reménysége. Ha mégis így lennél, szól az Úr szava hozzád. Jöjj lélek, keresd életre a holtat. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket az asszonyok. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták. Erre mondta valaki, itt volt a rock and rollnak a születése. Rock and roll. A kősziklát elgördött. Ez az igazi rock and roll. Írta valaki. Halleluja. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi, ugye két angyal lépett melléjük fénylő ruhában, majd amikor megrémülve földre szegezték tekintetüket, mit csináljunk az illatszerekkel, ugye? A balzsammal. Így szólt hozzájuk, azt dobjátok a kukába. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában voltatok? Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és harmadik napon feltámadnia. Megprofétálta Jézus többször is a halálának módját, és a feltámadásának valóságát. Az apostolok ígéreteiben ezt olvassuk, a pünkösdi prédikációban Péter szájából ez hangzik el. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket, a názareti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten köztetek, ahogy a magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint aratott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt, az Isten, miután feloldotta halál fájdalmait, mert ezt is átélte Jézus, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Le volt fegyverezve a halál. Senki nem volt, aki diadalmáskodott volna a halál felett. Mindenkit folyul lehet a halál. Bosnak a festményeit most mutogatják a Szép Művészeti Múzeumban. Megrázó képeket fest az emberek elé a pokolról. A gyötrelem, hogy elnyeli a pokol az embereket. A kárhozat helye az embereket. De azt mondja az Isten igéje, hogy a halálnak, a pokolnak nincs hatalma Názáret Jézus felett. És a felett sincs a halálnak és a pokolnak hatalma, aki Krisztusban van. Mert ő benne hisz. Mert benne Isten szelleme van, és szelleme által Krisztus lakik benne, ő pedig Krisztusban, és Krisztus által el van rejtve az atyában. Mondja János apostol. Majd később az ékes kapunál meggyógyult béna csodájára jártak az emberek, és elámultak. Péter profétál, Péter prédikál, Péter hirdeti az élet igéjét. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon kedvetekért Pilátus, Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Vagy később a főpapok előtt, a vének előtt, a vezetők előtt, ha minket ma egy beteg ember gyakorolt, jó tett felől vallottok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názareti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit az Isten feltámasztott a halálból és él, ő általa áll előttetek egészségesen ez az ember. És a római levélben Pál apostol az első fejezetben, harmadik verstől az ő fiáról szól ez az evangélium, aki tesz szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, a mi Úrunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok, ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Ahogy Krisztus feltámadt, azok is feltámadnak, akik benne hisznek. Ahogy Krisztus diadalmaskodott a halál, a bűn és a sátán felett, így vezeti diadalra azokat is, akik benne hisznek, és őt lábnyomában, szorosan, mint tanítványai, igyekeznek követni, mint emberfia. A maguk törékenységének felismerésével, Istenre szorult állapotuknak be, és nem csak felismerésével, és befogadó készséggel az Isten reménysége, szelleme, az Isten igéje felé, amely meg tudja eleveríteni a holtakat. Amen. Olvasd Istennek a beszédét. Gondolkodj, elmékedj Istennek a beszédén. Kérd Isten szellemét. Kérjük Isten szellemét, hogy elevenítse meg Isten szavát. Mit voltak, én mit szoktam csinálni? Nem tudnék ideálni, prédikálni, a Szent Szellem nem eleveníteni meg az igét. Halott betű lenne, amit mondok. És nem is akarok, írtózok tőle. Hogy kongó üres edény legyek. Tartalom nélkül. Mert az vagyok, kongó üres edény vagyok. De hadd nekem valamit az Úr, azt tudom megosztani. És így van minden szolgálattal. Isten szelleme, igéje, beszéde, Krisztus személye hathatja át az életünket, és akarja áthatni életünket. Így is szól Istennek beszéde. Végső bátorításként a korintusiakhoz itt első levél 15. fejezetéből, melyből hallottunk ma már bátorítást, 53. verstől olvasom, mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltözni, az elragadtatás, ugye? És a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik feltámadás által, ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál felett. Nyilvánvaló lett, hogy Jézus győzelme minden hívőre érvényes. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn. A bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, nem csak győzelmet, diadalt adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Imádságra hívlak most titeket. A tömeg tolongott Jézus körül. Lögdösték jobbról és balról. Egy asszony, aki 12 éve volt beteg. Minden pénzét orvosokra költötte. Oda ment hozzá, hátulról, alulról megragadta ruhája szegélyét, mert azt mondta magában, ha csak ruhája szegélyét megérintem, meggyógyulok. Jézus megállt. És azt kérdezte, ki érintett meg engem? Tanítványok azt mondták, Uram, de hát a tömeg lögdös téged, hát hogy ki érintett meg? Hát ki nem? Nem. Valaki hittel érintett engem. És még abban az órában meggyógyult az asszony. Szeretném, ha most jönnétek és imádkoznánk. Az elhalt dolgokért, a reményvesztett dolgokért, a beteg emberekért, a saját betegségeinkért is. és megragadnánk Jézus ruhája szegét, és azt mondanánk, Uram, te tudod, mert neked minden lehetséges. Te tudod, hogy én képtelen vagyok, de én tudom, hogy te mindenre képes. Álljunk fel, jó? És így menjünk az Úr elé, és imádkozzunk, válaszolva az ő szavára, igéjére. Tegyük ezt most egyszerre félhangosan, vigyük a saját életünket, vagy lehetnek olyan barátaink, ismerőseink, testvéreink, rokonaink, akikért kiáltanánk az Úrhoz. Vinnénk őket az Úr elé, és kérnénk az Úr kegyelmét, hogy szóljon hozzájuk, akár általunk, akár mások által, hogy életre keljenek, lehetnek betegeink, akiket imádkozunk, és kérjük az Úr gyógyító hatalmát és kegyelmét megnyilvánulni, és kérjük azt a reménységet a szívükbe, hogy meg tudják érinteni az Úrnak a kezét, átszegzett kezét, és kérjék a kegyelmet, kérjék a segítséget, beismerve az ő erőtlenségeket, gyengeségeiket, de felismerve azt, hogy Isten hatalmasabb ezeknél. Amen. Menjünk egyszer félhangosan imádkozva magunkért, imádkozva szeretteinkért, barátainkért, testvéreinkért, imádkozva az esti evangelizációért is, hogy ott is az Úr lelke áradjon ki, tegyen életet, hozzon életet a halából. Drága megváltom, feltámadt Úr, Úr Jézus Krisztus, mindenható egy igaz örök Isten, mindenek Ura, Teremtője, Fenntartója, Atyánk, köszönöm, hogy imádságainkat hozhattuk eléd, és meghallgattál bennünket, cselekszel ezekben a percekben, de szellemednek fuhallata, nem várt helyről és módon keresi meg azokat, akikkel könyörögtünk. Cselekszel a mi életünkben is, Uram, mert ilyen Isten vagy, hűséges vagy, ha mi hűtlenkedünk, hű maradsz, mert te ilyen vagy, magad meg nem tagadod. Mi törékenyek vagyunk, de te szilárd vagy, mint a kőszikla. Arra hívtál bennünket, Uram, hogy benned lejjük, és benned keressük, és lejjük meg nyugalmunkat, lelkünk békességét és biztonságát, sőt, fakadjon élő forrás újra és újra a szellemünkből, szívünkből, amelyből a hitnek beszéde jön elő. Úgy tudjuk a te szavaidat kimondani imádságban, könyörgésben, hogy hisszük teljes szívvel, hogy amit te megmondtál, az meg lesz. Hogy megtudjuk, hogy te vagy az Úr, a mindenség Ura és Teremtője, akiben és akinél van az örök élet, megváltás a bűntől, a haláltól, és szabadítás a gonosztól. Dicsélek és magasztalok, Uram, ezért is. Szeretnék most téged dicsőíteni, örömmel, tiszta szívvel, hittel telve, nagyságodhoz méltó módon. Áldj meg bennünket, Uram, ezzel a jó hozzáállással, a szellemi felismeréssel, felébredéssel, megújító kegyelmeddel Jézus nevében. Amen.